Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Hónapról hónapra emelkedik az inflációs adat, amit a KSH közöl, és a kormány is már több lépésre kényszerült, legalábbis a politikai naptár természetéből adódóan, úgyhogy az Új Egyenlőség podcast mai adásába mi mással foglalkoznánk, mint az inflációval, benzinástoppal, hatósági áras csirkemellfalháttal, de tulajdonképpen minden olyan ügyel, ami ezt az egész kérdést érintézi. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai podcast házigazdája, és itt van velünk az online stúdiumban Vejunk Pál, a KSH volt elnöke, és jelenleg a Policy Agenda kutatási igazgatója. Szia, Pali, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én meg köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről az izgalmas dologról beszélgessünk egy kicsit.
Hát nézzük először talán egy kicsit tágabban, hiszen ma olvastam egy írást, hogy miközben a KSH 2021-re 5,1%-os inflációt mutatott ki, aközben az egyik portál, méghozzá 24.hu között egy írást, hogy egy háromgyerekes család költése hogyan változott, és ott bizony egy 20%-os emelkedés érződött. És nyilván ez nem egy statisztikai szempontból nem jó példa, nem teljesen pontos példa, de ilyenkor mindig előjön az érzet, hogy hát mintha nagyobb lenne az infláció, az árak drágulása, mint amit a KSH havonta, vagy évente és adatokba kimutat. Ugye ezt ilyen szubjektív inflációs érzetnek hívjuk, és ezzel szemben vannak a elvileg nemzetközi standardek alapján mért árdrágulási adatok, és azt gondoltam, hogy a beszélgetés elején egy kicsit nézzük már meg, hogy hogy is mérik ezt az inflációt, lehet-e ebbe valami magyar út, valami magyar fifika, bele lehet-e ebbe nyúlni egyáltalán, és hogyan lehet ilyen távol egymástól ez a szubjektív inflációs érzet, az objektív inflációs adat?
Igen, hát nyilvánvalóan, hogy miután itt statisztikáról, statisztikai átlagokról van szó, ez hát egyes lakossági csoportokra, jövedelmi csoportok esetében egészen másképp jelentkezhet, és a felvezetésben elhangzott hát inflációs érzet nyilván különböző lehet. Tulajdonképpen ugye maga a inflációt, azt a fogyasztói árindexel mérjük, ez az inflációi módon a pénz értékének a változása, az árszínvonal alakulása tulajdonképpen, ugye ezeket különféle árindexekkel lehet számszerűsíteni, és az infláció az pontosan a fogyasztói hát árváltozást, a termékeknek és a szolgáltatásoknak az árváltozását mutatja meg. Hát a kívánt okok között nyilván sok minden lehet, ugye a nominális jövedelmeknek a túlzott növekedése, hát ennek éppen tanúi vagyunk egyébként, aminek részben örülünk is nyilván. Aztán a kereslet és kínálat szerkezetének az alakulása, az újratermelési arányok, keresletnek az eltérései. Tehát mindenféleképpen inflatorikus hatása van a lakossági megtakarításoknak, ugye a hitelre történő vásárlás növekedésének, és most éppen azt tapasztaltuk az elmúlt hónapokban, hogy megint erőteljesen növekedett a hitelre történő vásárlás. Aztán ilyen inflatorikus hatása van az állam túlköltekezése nyomán kialakuló költségvetési deficitnek is. Hát ez az elmúlt két évben pedig teljesen egyértelműen bekövetkezett. Illetve hát ugye a termelékenységtől elszakadó túlzott bérkiáramlásról sok mindent mondtunk már, de nyilván ez is szerepet játszik. Visszatérve a fogyasztói árindexre, ugye ez a háztartások által a saját felhasználásra vásárolt termékek és szolgáltatásoknak az adott idő szakban bekövetkezett átlagos árváltozását méri, és hát itt nyilván, hogy módszertani részben technikai okokból bizonyos vásárlások nem szerepelnek a fogyasztói árindexben. Itt hát nyilván ingatlan és egyes természetbeni juttatások nem szerepelnek, illetve majd kitérnék a maginflációra, ahol eleve nem szerepel a maginflációban egy sor termék és szolgáltatás. Tehát az árváltozást ugye úgy kell mérni statisztikailag, hogy a termékeknek és a szolgáltatásoknak egy ilyen célszerűen megválasztott reprezentáns kosarát csináljuk, és ez a fogyasztói kosár időről időre megmérettetik. Tehát az árfelírók, illetve a statisztikusok hónapról hónapra figyelemmel kísérik az árváltozásokat.
Tehát konkrét termékeket néznek, konkrét árait és ezeknek a változását. Egyébként ez a rendszer az hogy küszöbölik el a jelentős tületi egyenlőtlenségeket, hiszen ez mindenki nyilván érzi, hogy ha egymás melletti boltokba megy be, akkor sem feltétlenül ugyanakkor a termékára. Hát még hogyha egy kis település boltjába megyünk be, és mondjuk egy nagyobb dobozos áruházba megyünk be, ott is elég erős árkülönbségek vannak. Tehát ezt hogyan tudja kezelni a rendszer?
Nyilván, hogy nagyon fontos követelmény az adott tételeknek a minőségi összehasonlíthatósága, tehát az állandóság és a folyamatosság, gondolom erre utaltál.
Így van.
Tehát ezt most már 1992-től nem csak a reprezentánsoknak a fő minőségi jellemzőkkel meghatározott definíciói biztosítják, hanem az is, hogy az egyes konkrét felíróhelyeken, amikor az árösszeírók kimennek, akkor lehetőség szerint folyamatosan mindig ugyanazt a választék elemet nézik, amelyikkel elkezdték az árösszeírást. Na most minden megyében feljegyzik minden kijelölt reprezentánsnak az árát. Ugye ezek a kijelölt reprezentánsok, ezek ugye nem a központi ármegfigyelésbe tartozók, mert azokat külön össze lehet írni. Tehát több felíróhelyen havonta reprezentánsokként hát maximum 130 helyen figyelik ezt meg, és összesen mintegy 80 ezer árat gyűjtenek össze havonta az árindex számításhoz. Tehát ez egy elég nagy volumen, én azt hiszem. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök ármegfigyelésénél a lakosság által ténylegesen kifizetett összeget, gyógyszertári árakat veszük például számba, a felírt árak számának a stabilitását pedig hát biztosítani kell, és erre különböző hát statisztikai módszertani dolgok vannak. Előfordulhat ugye árfelírásból hiányzó ár, akkor ezt megfelelő módszerrel becsülik. Az Európai Unió harmonizálja egyébként ezt, és hát egy-egy reprezentáns országos havi árát a hónap során az országos mintában összegyűjtött valamennyi árnak az egyszerű számtani átlagából nézzük. Ugye ez egy elég egyszerű dolog. Hát a reprezentánsokban nyilván olyanok vannak, hogy sertés, comb és csülök, fehér kenyér, multifiltert cigaretta, női szandál, bőr, ragasztott műtalppal, televíziónak valamilyen konkrét képernyő mérete. Hát ilyen nyilván pontos minőségi és mennyiségileg meghatározott reprezentánsok szerepelnek. Így módon a reprezentánsnak ugye van egy tárgyhavi, meg egy bázishavi ára, és ennek a kettőnek a hányadósa ad egy egyedi árindexet, ez így elég egyértelmű nyilvánvalóan, és hát ebből ugye nagyon egyszerűen számítható az például, ami most a napokban nyilvánosságra is került, ugye, hogy egy év alatt ugye az étolaj, a liszt több mint 40%-kal drágult, a margarin 60%-kal, tehát az élelmiszereknek ugye a kétharmada több mint 10%-kal növekedett. Ez ugye minőségi kiigazításokkal történik ez a reprezentáns árszámítás. Ugye főleg olyan termékeknél, mint személygép, kocsi, számítógép, egyéb tartós fogyasztási javak, ott minőségi kiigazítások kellenek, és akkor ott ilyen speciális statisztikai módszerek vannak, opcióárazás, indirekt átlagolás, szóval csomó mindent végeznek, hogy lehetőség szerint azonos hát fajlagosan jól körülírható meghatározott terméknek az árváltozását nézzük. Összesen fogyasztói árstatisztikában jelenleg megtalálható egyébként a Központi Statisztika módszertani weblapján, honlapján. Ez 1000 reprezentáns, 940 árucikk szolgáltatás megfigyelése szerepel, és ez 140 árucsoportra összegezve építik be a fogyasztói árindex számításba.
De én csak kérdezzük bele, mert hogy valóban egyébként, akit érdekel, az könnyen el tud jutni odáig, hogy a egyes termékek és szolgáltatásoknak mennyi volt a havi átlagára. És itt nagyon sok tétel, a bontott csirkétől a 20%-os tejfölön át, a kakóporon keresztül narancs, vagy hamburger, kávé, tehát nagyon sok minden tétel megtalálható itt. Teljesen véletlenszerűen csak egyébként a problematikáját, hogy érzékeltessük a dolognak, szerintem fontos, hogy egy kiválasztottam mondjuk a pulykamell filé kilogramját, ez decemberi ár szerint egyébként 1930 forint volt egy kilogramm pulykamell filé KSH szerint. Teljesen véletlenszerűen egy nagy áruháznak beütöttem a honlapjába, hogy ott ők mennyiért adták ebbe a hónapot, 1699 forint volt, tehát látszik, hogy van egy 13-14%-os különbség a KSH által mondott ár, és ennél a konkrét üzletnél lévő ár között. És nyilván, ha tovább keresnénk, és mondjuk lenne egy kis települési boltnak a honlapját el lehetne ilyen szempontból érni, és visszamenekesen mutatni, akkor ott egy teljesen más, akár ennél az 1930 forintnál magasabb árat kapnánk a dologba. Ugye, ahogy elmondtad, ezekből tevődik össze egy kosár, és itt, ha jól értem, hogy ennek van egy problématikája, hogy egy kosár az mindig állandónak számít, és mondjuk esetleg belerakunk ebbe a mintavételes kosárba mondjuk híradástechnikai eszközt, amit ugye ritkán vásárol az ember általában jó esetben. Ugyanakkor ennek a kosárnak mindig a része, és ez torzítani is tud ebből következően az adatokon, ha jól sejtem.
Így van. Hát ugye ezt kiküszöbölheti az, ugye, amit mondtam az elején, hogy az egy nagyon szigorú szabály, hogy mindig ugyanott kell összeírni, és lehetőség szerint ugyanazt. Tehát, hogyha eltérő 10-15%-kal is különböző árak vannak egy-egy termékre vonatkozóan, a változása az tulajdonképpen jól mérhető, hiszen ugyanazon a helyen néznek egy 1200 forintos terméket egyik helyen, megnéznek ugyanaztatnak a terméknek egy 15%-kal drágább árszínvonalú változását. Tehát ez tulajdonképpen statisztikailag így rendben lehet ez a dolog.
Visszatérve arra, hogy mégis miért érezhetik az emberek azt, hogy nem 5%-kal emelkedtek az árak, de tulajdonképpen ez bármikor, hogyha az inflációról kérdeznénk egy kutatást, akkor mindig valószínűleg fölélődnének.
Ez teljesen így van. Ugye itt a számbavételnek vannak nyilván, hogy a statisztikai módszertani sajátossága is, amik hát talán nehezen védhetők is tulajdonképpen, hiszen a fogyasztói árindex számításhoz már a felhasznált súlyok, tehát a termék és szolgáltatás csoportoknak a lakosság vásárolt fogyasztásában elfoglalt aránya is kérdéses.
Már magyarán, tehát hogyha emelkedik a halnak az ára, de valaki egyáltalán nem eszik halat, akkor az ugye torzíthatja ezt a fogyasztói kosarat,
mikor az őszintén érzékel.
Ez nem támasztja le, de ennek a fordítottja is tud igaz lenni a dologban, hogyha ez valamilyen termék hatályozottabban szerepel az ő havi fogyasztásában, akkor ez, és annak az ára hatályozottabban emelkedik, akkor ez szintén torzítja ezt az egész folyamatot.
Na most miután egy közös piacnak vagyunk a tagjai, ugye az Európai Uniónak, ott egy harmonizált fogyasztói árindex számítás történik, és a statisztikai módszerek is harmonizálva vannak, tehát már 2012-től tulajdonképpen a mi fogyasztói árindex súlyrendszerünk is csoportszinten hát az Európai Uniós nemzetközi előírásoknak felel meg. Ebben meg az van, hogy a tárgyévet két évvel megelőző év hát előzetes nemzeti számlájában szereplő lakossági, vásárlási, fogyasztási alapok szolgálnak hát a számítás alapjául. Ugye ezt korábbi években, ezt az adatforrást kiegészítettük háztartás statisztikai adatfelvételtől származó információkkal is, amik ugye nagyon jól jöttek például a lakossági létminimum számításhoz is, de hát ez a háztartás statisztikai adatfelvétel azért változott, és hát 2021-re vonatkozó súlyokban már hát ilyen nemzetközi módszertani javaslatok alapján történik a előző másfél-két évvel korábbi hát arányok alapján az indexszámítás. Hát így a reprezentációk részben becsült arányok szerint, részben pedig egy-egy csoporton belül azonos súlyok szerint szerepelnek. Hát ez egy last page félre, tehát egy bázisidőszaki súlyozás, de tulajdonképpen, ha tovább megyünk, akkor még az lehet érdekes, hogy a fogyasztói árindexben hát három különböző hát indexet találunk. Ugye minden hónapban három bázishoz számítjuk ki, vagy számítja ki a statisztikai hivatal a fogyasztói árindexet, tehát az előző év decemberéhez, a közvetlenül megelőző hónaphoz és az előző év azonos hónapjához viszonyítják. Hát az előző év decemberéhez viszonyított index, az tulajdonképpen ugye hónapról hónapra egy növekvő mértéket mutat nyilvánvalóan, ugye a tárgyi árnövekedés mindig rárakódik az addig bekövetkezettre, és akkor ez eredményezi azt, hogy egy év múlva az adott áremelkedés tulajdonképpen kiesik az inflációs mutatóból. Hát ez még egy sajátossága nyilván az inflációnak. Hát az előző év decemberéhez mérő index az alapindex nyilvánvalóan, és hát ezt érdemes még megjegyezni. Ami még izgalmas lehet, ugye ez a harmonizált fogyasztói árindex, amit említettem, hogy az Európai Unió tagországai számára fontos, hogy valami nemzetközi összehasonlíthatóság legyen, és ha ezt nézzük, akkor tényleg izgalmas az, amit az Európai Központi Bank most az elmúlt hetekben az előrejelzésében nyilvánosságra hozott. Ugye hát az Európai Központi Banknak ugye egy 2%-os inflációs célkitűzése van, de eznél nyilván, hogy magasabb inflációt várnak, és hát ez igen eléri már idén is a 4%-ot, és jövőre is a plusz-minusz 1-2%-os határon hát túl lesz jövő évben is ez az infláció. Ez a harmonizált fogyasztói árindex, ez ugye nem a nemzeti fogyasztói árindexeket helyettesíti, azzal párhuzamosan létezik. Tehát ezt az Eurostat koordinálja ezt, és hát egy kötelezően előírt statisztikai mutató az, kiválasztott termékek és szolgáltatások körére nincs ugyan kötelező előírás, de van egy nemzetközi nomenklatúra, amit figyelembe kell venni, és hát a Nemzeti Fogyasztói Árindex így módon az EU ajánlásait tükröző harmonizált fogyasztói árindexhez hasonló, de nem teljesen azonos tulajdonképpen.
Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy az Európai Unió alkalmaz egy standardet, amivel akkor összehasonlíthatóvá teszi az adatokat. Nyilván a különböző országoknak a fogyasztási kosarában más-más termékek dominálnak, de valamilyen módon egy összhangba próbálják hozni, hogy legalább akkor lehessen összevetni az egyes térségeknek a infláció változását. És egyébként, hogyha megnézzük valaki, szintén ez egyébként az Eurostat oldalán, ez nyilvános, akkor már szinte a decemberi adatok is, akkor az látszik, hogy olyan borzasztó nagy szórmódás az adatokban nincsen. Már persze nyilván a hatalmas különbség van egy Máltai 2,6%-os inflációs adat, és mondjuk egy észt 12%-os adat között, és a magyar adat egyébként a decemberi 7% fölöttivel az a top rétegben van, mindenképpen kirívó a környező országokhoz képest, tehát ez is látszik. De ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy hatalmas különbségek lennének, tehát ez látszik, hogy akkor valamilyen módon ezek összhangban vannak. Ha jól értem, amiket ugye elmondtál, egyszerre tud igaz lenni az a mondat, hogy miután az Európai Unió ellenőrzi tulajdonképpen ezt az inflációs számítást, hogy ezek az inflációs adatoknak hihetünk, szerencsére a módszertannak ez jön ki, de az is igaz, hogy egyébként, hogyha valaki sokkal magasabb áldrágulást érzékel, akkor az nem feltétlenül az ösztönei csapják be, hanem őnek is igaza lehet ebben a kérdésben, tehát egyszerre tud igaz lenni a két állítás.
Igen, így van. Hát itt nálunk, hogyha nézzük a harmonizált fogyasztói árindexünket, akkor a hazai lakosság fogyasztása mellett figyelembe veszük az ide látogató külföldiek fogyasztását is. Ugye ettől különbözik például a nemzeti fogyasztói árindexünktől. A két mutatónak a lefedettsége abban is különbözik egyébként például, hogy a szerencsejátékok árindex áralakulása nincs benne, aztán a saját lakásszolgáltatás inputák bérleti díja sincs benne a harmonizált indexben. Hát ezzel az utóbbival egyébként lesznek majd változások, az Unió tervezik több mindent. Hát ami még érdekes, hogy ez a maginfláció, amit említettünk, és arról érdemes még egy kicsit beszélni, ugye az alap- vagy maginflációs mutatóról, mert ugye ott hát a maginfláció most pontosan 2021 áprilistól azért változott egy kicsit, és hát úgy történik a fogyasztói árindexből a maginfláció számítás, hogy bizonyos tételek kimaradnak, tehát kimarad a nem feldolgozott élelmiszer, a háztartási energia, a járműüzemanyag, a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek, a hatósági áras szolgáltatások, a saját tulajdonú lakásszolgáltatás. Tehát ez egy érdekes dolog nyilván, hogy így módon akkor hát ezek nélkül korábban egy 73%, most, hogy ugye mondtam, hogy 21 áprilisától változott, azóta belevesszük már a szeszes italt és dohány árut is, abba a körbe, amit kihagyunk a mai inflációból, tehát ez is kimaradt tulajdonképpen, hiszen ugye jelentősen befolyásolta a jövedéki adó mértékének rendszeres, hát több éven belül többszöri változtatása, ugye, amit ugye Európai Uniós jogszabály is előír. Tehát így módon hát meg lehet nézni, ez is a KSH weblapján megvan, hogy a maginflációból mit szűrnek ki, és hát a nem feldolgozott élelmiszerekbe benne van ugye a sertés, marhahús, egyéb hús, belsőség, baromfi, hal, tojás, burgonya, friss zöldség, friss déli gyümölcs, a virág, dísznövény, az energiában, a villamos energiától kezdve a járműüzemanyagig, meg egyéb hatósági áras termékek, ugye gyógyszer, lakbér, személyszállítás, csatornadi, stb. Szerencsejáték, iskolai, óvodai étkezés, és hát nyilvánvalóan most újabban a szeszes ital, dohányáru. Tehát a maginfláció tulajdonképpen az összes lakossági fogyasztásnak a 64,3%-át fedi le most. Azért mondtam ilyen kicsit hosszasan, mert akkor így érezhető, hogy egy ilyen egyharmadnyi tétel tulajdonképpen kimarad a maginflációból.
Ja, egy dologról beszélünk, hiszen az egész beszélgetésünknek tulajdonképpen ez az alapja, hogy a kormány, kicsit visszamegyek, ugye a hónapok óta azt lehet érzékelni a kutatási adatokból, hogy a megélhetési költségek lettek az első számú problémák a társadalom probléma térképen. Nyilván ezt erősítette az inflációs pszichózis, és ezzel az inflációs pszichózissal a kormánynak is valamit kellett tennie, hogy ennek az első lépése még a benzinár ármaximalizálása volt egy átmeneti időre, és februárig mindenképpen meg lennék lepve, hogyha ezt ne hosszabbítanák meg a választás utára. Majd január elején visszajött a kormány téli szabadságról, és egy olyat húzott, amire volt példa Európában, azért ezt nem lehet mondani példanélkül, hiszen Szerbiában is már bizonyos termékeknek maximalizálták az árát. Bár ugye ez azért úgy történt, és az fontos tudni, hogy nem olyan a rendszer, mint a benzin esetében, hogy megmondják, hogy mennyibe kerülhet maximum egy liter üzemanyag, hanem azt mondták, hogy október 15-i áron kell annak a boltnak árulni az adott terméket, tehát minden boltnak vissza kell térni az október 15-i árszinthez. Ez Eszköze egyébként az infláció letörésében, tehát egy valódi van érdeme, mert tudja ezt befolyásolni az inflációs adatokat. Nem terelődik-e át más termékkörökre így az árdrágulás, tehát valójában, amit mondjuk a csirkeforráton megnyer a magyar lakosság, azt el fogja veszíteni mondjuk a friss zöldségeken, csak így példát mondtam, tehát nem biztos, hogy megfeleltethető egymásnak. Ha pedig alkalmas eszköz, akkor mi nem ezt csinálják Európában, hiszen azért látszik, hogy az inflációs probléma az máshol is jelentkezik.
Igen, ez teljesen így van, hiszen az infláció ugye makrogazdasági tényezőként sok minden folyamatnak az eredménye. Nyilvánvalóan jelenleg egy nagyon komoly kínálati kereseti eltérés van a fogyasztásban, ami miatt növekednek egyértelműen a különböző fogyasztásban szereplő termékek, és ehhez kapcsolódóan a szolgáltatások is. Nagyon érdekes egyébként, ugye itt az inflációról és a fogyasztói árakról beszélünk, de hát emögött benne van, ugye emögött ott van a ténylegesen a gazdaság egyéb áralakulása is, és ha megnézzük ezeket a mutatókat, akkor azt látjuk, hogy a decemberi 7,4%-os egyhavi fogyasztói ár alakulás, ugye, és a 2021-es átlagos 5,1%-os éves növekedés mellett az ipari termelői árak novemberben ugye majdnem 22%-kal nőttek. A mezőgazdasági termelési árak azok 27%-kal nőttek az egy évvel korábbihoz képest, és van olyan mezőgazdasági termék, ami 69%-kal nőtt. Ugye ez egy elképesztő dolog, de hát a termőföldárak, bérleti díjak is nőttek, és hát az inflációval foglalkozók nagyon keményen jelzik azt, hogy a lakáspiaci árak, a lakás árindexek változása is nagyon komoly mértékig hat a magyarországi inflációra. Tehát ez is egy nagyon izgalmas dolog. Ezek mind azt mutatják, hogy változik a hazai termelésből származó árhatás, az import és az áraknak a szerepe megváltozhat, meg növekedhet. Ugye itt olyan hírek jelennek meg, hogy ilyen főcímet olvastam én is, hogy a fogyasztók nem igen nyernek az árbefogyasztással, mert a magyar helyet jöhet a brazil csirkemel. Ugye? És hát azt hiszem a kérdésed is erre utalt részben, hogy vajon a termelők és a kereskedők hogy oldják majd meg azt, hogy ne veszítsenek az árstoppal. Ugye? Hát hogyha jó minőségű a magyar áru, akkor nyilván azt el lehet adni külföldre, helyében meg jöhet esetleg az olcsó importáru, ahogy több magyar közgazdász is ezt megfogalmazta az elmúlt napokban.
Praktikusan olcsóbb lehet az ár, csak maximum vagy a minőségen veszítünk, vagy pedig bizonyos termékekből akár készlethiány lehet, hiszen nem lesz érdeke a kereskedőnek ilyen nyomottáron érdemi készleteket tartani a boltokban.
Hát igen, ugye, hogyha bizonyos sertésrészek, sertésszomb árát vissza kell szállítani ugye két hónappal ezelőtti szintre, akkor a lapockát, tarját, más sertéshúsokat esetleg drágábban fogják adni a kereskedők, ugye? Vagy hogy olcsóbban tudják adni a combot, ugye, akkor olcsóbb fagyasztott importterméket tudnak venni. És hát most az a helyzet, hogy rendszeresen vannak alkalmi kiárusítások állítólag a nyugat-európai piacokon, ahol lehet olcsóbban fagyasztott termékeket venni, és akkor a friss előutat jó minőségű sertésszomb, magyar sertésszomb pedig tényleg jó exportárral értékesíthető. Hát a csirkemellnél is van helyettesítő termék, nyilván a comb, többi csirkerésznél is be lehet hozni az árát esetleg. Hát áremelési kényszer van mindenképpen, és ezért mondtam ugye a mezőgazdasági termelői ráfordítási árak emelkedését, mert ugye durván megdrákultak a mezőgazdaságban is a tápok, takarmányoknak az árai. Hát ez mindenképpen azt valószínűsíti, hogy, hogy növekedni fognak a fogyasztói árak is.
Ha azt nézzük, hogy de csirkec mellfilét említetted, ugye 1360 forint volt kilója januárban a KSH szerint, ez októberre 1600 forintra emelkedett, és októberről decemberre 1620, tehát már tulajdonképpen nem volt érdemi emelés, sőt, ott volt egy enyhe visszaesés. Tehát valójában például a csirke mellfilénél maga az árdrágulás az már megtörtént addig az időpontig, amíg befogyasztják az árat, tehát érdemben nem fog visszaesni. Nyilván vannak olyan termékek, ahol ez...
Nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert az étolaj is ilyen, mert október 15-én is már nagyon magas volt. Tehát ahhoz képest én nem tartom az, hogy az étolaj ára növekedhet tovább. Igen.
Ugye az étolaj az 590 forint volt januárban, litere. Ez fölment októberre 713 forintra, és onnan még volt egy kb. 20 forintos drágulás decemberre, de ahhoz képest, ami január óta történt, az nyilván már jelentős ugrás volt. Tehát, hogyha ezeket nézzük, és persze ugye nagyon fontos, akik hallgatnak minket, hogy ha most elmennek a boltba, és ennél olcsóbban találnak étolajat, akkor ne ránk haragudjanak, hogy mi rossz árakat mondunk, hogy ezek a KSH-nak a statisztikai átlagolt árai, amiben nagyon jelentős területi különbségek is vannak, és nyilván az akciókat sem követi le ez a rendszer, csak így arányait tekintve jól lehet érzékelni ezt a helyzetet. Ha te neked kellene tippelni, és nyilván nem lesz számunk írgatók, hogy ez az inflációs szempontból ez hozza ezt a 2%-ot, amiről a kormány beszél, valójában ezt nem kiszámítható, vagy ez egy túlzott várakozás, ez a 2%-os inflációs csökkenés, amiről a...
Igen, azt hiszem, hogy az ezzel foglalkozó közgazdászok már elkezdték ennek a különböző oldalú becsléseit megnézni, és ha megnézzük ugye, hogy a fogyasztói kosárban az élelmiszerek kb. 20%-ot tesznek ki, és hát a sertéshús ebből ugye hát valamivel több, mint 1,2-1,3%, a baromfiúsi 1,1%, hát a tejnél összességében 1,1%, a étolaja súlya a fogyasztói kosárban 0,3, a liszté csak 0,1, a cukor meg 0,3%-os súlyú. Hát ha ezeket összeadjuk, akkor az átlagos fogyasztásnak ez valamivel több mint 3%-ára vonatkozó hát lépés volt. Ennek az árhatása meg hát becslések szerint néhány 10% lehet az inflációban. Tehát úgy gondolom, hogy nem igen lesz, hát ez 0,1-0,2%-os infláció csökkenésnél nagyobb. Úgyhogy körülbelül ilyen hatása lehet, úgy vélem.
Letelt ez a bőfél óra, amit erre szántunk. Szerintem izgalmas volt, és nyilván egy, és mondhatnám, hogy az eleje az egy statisztikai bevezetés óra volt, amikor segítettél megérteni, hogy hogy is működik az infláció számítás, és nyilván ebből olyan fogalmak is előkerültek, mint a maginfláció egyébként, hogyha valaki például a Nemzeti Bank inflációs előrejelzéseit követi, akkor azt látja, hogy kifejezetten erre a maginflációs adatra figyelnek nagyon, és ezt nézik, amikor a inflációs előrejelzéseik kapcsán megfogalmaznak vészjósló vagy kevésbé vészjósló nyilatkozatokat.
Tudtunk egy kicsit az... Ha lehet, megjegyeznék azért, hogy a jövedelempolitikánk úgy tűnik, hogy jelenleg azért infláció gerjesztő, meg ugye a monetáris politikánk is azért tett azért, hogy az infláció növekedjen, úgyhogy az árfolyam leértékelődése is nyilvánvalóan egy ehhez kapcsolódó dolog, de hát ezt ténylegesen jobban, bővebben ki kéne fejteni.
Lesz rá alkalmunk nyilvánvalóan egy később adásban. Nagyon szépen köszönöm Bejó Pálnak, hogy itt volt velünk az elmúlt közel fél órában, és hát azoknak a hallgatóknak, akik rendszeresen visszatérő vendégeink, hallgatóink, podcast követői, azoknak már unalmas lesz itt a végén, hogy azok, akik több új egyenlőség tartalomra kíváncsiak, azoknak meg minden lehetőség, viszont az új egyenlőség pont hub oldalon, az Új Egyenlőség YouTube csatornáján, illetve az Új Egyenlőség másik két működő podcast oldalán, a Zöld Podcasten, ami péntekenként kerül adásba, illetve a Kék Podcasten, ami pedig havonta egyelőre egy alkalommal kerül adásba, lehet további tartalmakat találni, hallgatni, nézni, és természetesen olvasni minket. Köszönöm szépen, hogy a héten is velünk tartottak, én Kis Andrus voltam, és várjuk vissza Önöket jövő héten.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!